Tisztelettel köszöntöm Önöket a Világrend című műsorunknak az eheti adásában. Maránczi Tamás vagyok, a Mandiner munkatársa. Az orosz háborúról fogunk beszélgetni, ukrajnai háborúnak is nevezhetjük. Oroszország és a NATO viszonya a háború kapcsán, így erre tudnám szűkíteni a mai félórás beszélgetésünknek a tematikáját. Csiki Varga Tamás, az NK Lukács, John Lukács intézetének tudományos főmunkatársa a vendégem. Tamás, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk.
Köszönöm neki.
Mivel múlt héten történt egy terrortámadás, azzal indítanám, bár már napok óta túl vagyunk rajta, de vannak politikai és egyéb biztonságpolitikai hozadékai, hogy biztonságpolitikai szempontból hogyan látod, hogy egy ilyen terrortámadás, bár az ISIS, az iszlám állam vállalta magára, és úgy tűnik, hogy ők is követték el, viszont Putyin elnök úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy ukrán szálai is vannak, hogy ez esetlegesen az ukrajnai háború dinamikáját, egy ilyen akció, ami felforgatja az orosz belpolitikát, hogyan változtathatja meg?
Miközben maga a támadás orosz szempontból mindenképp stratégiai méretűnek mondható, hiszen a 90-es évek óta ez a második legnagyobb, legtöbb halálos áldozattal járó terrortámadás. Összességében a háborúra nincsen döntő hatással egyelőre, és nem is várnék egyelőre ilyen fordulatot. Döntően azért, mert az orosz narratíva sem teljesen egységes, és ugyan elhangzott, akár úgy mondom, kötelező elemként, hogy lehet itt ukrán szál. De alapvetően előzetesen a nyugati hírszerző szolgálatok is jelezték már Oroszország számára is, hogy a támadásnak a veszélye az megnövekedett, a saját állampolgári érdekeltségek számára is, hogy elképzelhető egy nagy arányú támadás, és egyről nem látunk semmi olyan komolyan vehető bizonyítékok alá támasztott elemet, ami azt mondaná, hogy az Ukrajnához ténylegesen kötődne. Az iszlám államnál látjuk azt időnként, hogy elvállalnak olyan cselekményeket is, ami nem hozzájuk kötődik, vagy nem ők végezték el, de ebben az esetben úgy tudom, hogy ez az eset nem áll fent.
Viszont amit látunk, hogy a Krám az elmúlt napokban, vagy mondjuk két hét ezelőtt, főleg Peszkovra a szóvivő szóhasználatában a háború szót kezdték el használni a különleges katonai műveletek helyett. Hogyan értékeled ezt a szóhasználatbeli különbséget? Egyfajta hangulati előkészítése annak, hogy Oroszország egy új mozgósítást akar bevezetni. A Taurus ügyből láthatjuk azért, hogy voltak, vagy vannak már nyugati katonák Ukrajnában, és az orosz Krám azzal tud érvelni, hogy a háború szót kell használniuk, mert ugye már a nyugatiak ott vannak benne Ukrajnában. Tehát mi ennek a háttere, ennek a szóhasználatbeli külön változásnak?
Egyértelműen több dolgot is jelenthet egy narratíva eszkalációt, és itt vagyok óvatos, mert az eszkaláció szót azt most már mindenre, fűre, fára, bukorra, mindenre is használja mindenki. De összességében ahhoz, hogy az orosz erőforrásokat, társadalmat, támogatást, politikai szándékot egy kicsit meg tudják erősíteni és irányba tudják állítani, ahhoz nyilván jó egy ilyen narratív váltás. Megvárták vele az elnökválasztásnak az eredményét, azt gondolom, hogy ez egy fontos elem, és ha abból indulunk, hogy 2024 nyarán, őszén elképzelhető lenne egy komolyabb orosz katonai erőfeszítés, tehát valamilyen nagyobb támadó művelet, ahhoz nyilván emberanyag kell, tehát a mostani, mondjuk úgy, hogy sorozás, toborzás, rejtett mozgósítás az ahhoz elég, hogy az aktuális veszteségeket folyamatosan tudják pótolni és fent tudják tartani ezt a jelenlegi támadási ütemet, de az, hogy egy nagy támadó csoportosítást építsenek fel, arra nem elég. Tehát ez lehet egy konkrét katonai célnak is az előkészítése. És a legszélesebb értelemben pedig viszonylag a háború korai időszakától, amikor a nyugati államok többsége beállt Ukrajna mögé, azóta az orosz narratíva az, hogy ez egy nagy egzisztenciális háború vagy konfliktus, ahol Oroszország nem Ukrajnával, hanem a kollektív nyugattal vette föl a küzdelmet. És ennek megint csak az orosz belső erőforrások mozgósítása szempontjából az, hogyha ezt háborúnak nevezik és nem különleges katonai műveletnek, annak lehet olyan jelentősége, hogy ez nem csak Ukrajnára egy helyi jellegű konfliktusra korlátozódik, legalábbis mint a szóképek szintjén, a szimbólumok szintjén, hanem egy ilyen szélesebb értelmű konfliktust jelent.
Egyébként a háború szó használat az azt is jelenti, hogy Oroszország innentől kezdve a nyugattal is háborúban álló hatalomnak tartja magát, vagy ez még kicsit korai ezt megelőlegezni? Egyelőre egy ilyen ex-lex állapot van, hogy minek minősítsük Krem szempontjából, hogy hogyan minősítik ezt a helyzetet.
A Krem szempontjából sok mindent látunk, hogy időnként minősítenek dolgokat legitimnek, vagy illegitimnek adott esetben az ő szempontjukból. A háború esetében én mindig a legegyszerűbb esetet veszem, amikor a nemzetközi jogi feltételeknek megfelelünk. A jelen pillanatban azt még nem mondhatjuk ki, hogy a nyugati, pláne a kollektív nyugattal, vagy a NATO-val adott esetben Oroszország háborúban állna.
Köszönöm a választ, és még egy fontos dolgot mondtál, az elnök választás, ugye két hete túl vagyunk, és egy, hát akármilyennek is minősítjük szabadnak, tisztességesnek, vagy pont az ellenkezőjének az oroszországi elnök választást, de egy erős legitimitást kapott Putyin elnök a választóktól. Ez az orosz értelmezés az elnök választásnak. És ennek birtokában egy kicsit tovább menve azon a gondolaton, amit említettél, hogy az ugye most a narratíva Oroszországban az, hogy a nyugattal állunk egzisztenciális harcban, és ezt meg kell nyerni. Tehát nincs vesztett háború, mert akkor összeomlik Oroszország. A kérdés az, hogy más elemzők azt mondják, hogy Putyin ezzel a háború szó használatával és a legitimitásának a birtokában itt egy olyan hadműveletet is megindíthat, amely véglegesen leteszi majd a névjegyét az orosz történelmi könyvekbe a következő évtizedekre, hogy Putyin volt az az elnök, amely egy expandív hadművelete kiterjesztette Oroszország határait. És a kérdésem az, hogy ez a négy területre vonatkozik most ez a felhatalmazott, új a felhatalmazás mandátum, vagy Putyin fejében vajon ma az is járat, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben sokkal nagyobbat fog markolni Ukrajnában, mint amit eredetileg tervezett?
Hát ugye a diktatúrák előnye, hogy a választás előtt már nagyjából ismertük ezt a 80-80%-os, tehát 80% részvételt meghaladó és 80%-os támogatást meghaladó eredményt. Egy héttel előtte lehozta a nemzetközi szakértői közösség, nagyjából ezt várják. És sikerült is hozni. Tehát innen azért nem olyan nehéz nyerni és azt mondani, hogy van egy komoly legitimitása bármilyen háborús célnak. Ezzel kapcsolatban nyilván ha ahhoz mérjük, ami az eredeti háborús cél volt, tehát a különleges katonai műveletnek nevezett első mondjuk 5-7 nap, ami egy gyors lefejező csapást követően az Ukrajna feletti politikai ellenőrzés teljes megszerzését hozhatta volna, ahhoz képest még mindig nagyon elmaradt a teljesítmény az eredeti céloktól. Viszont azt látjuk több mint 2 év háború után, hogy ezeket az eredeti maximális politikai célokat Oroszország nem adta fel. Ezt továbbra is meg akarják valósítani, ehhez mozgósítják a katonai erőforrásokat, és bizonyos számomra a társadalmi erőforrásokat is. Ezen túlmenően ugye itt a négy állítólagos népszavazásokkal megerősítve Oroszországhoz csatolt megyének a kérdés az továbbra is azért érdekes, és lehet ez egyfajta minimális cél, ugye ezt egy évvel ezelőtt is úgy neveztük, hogy az első kilépési pont lehetne a háborúból, ami ha már magáinak vallja Oroszország, akkor mondjuk a megyeszékhelyeket és a megyék teljes területét illene birtokolni. Egyelőre ennek se látjuk még a megtörténtét, még akár 2024 második felében sem látjuk ennek a megvalósulását. Hogy ezen túlmenően milyen orosz célok teljesülhetnek, az pedig attól függ, hogy Ukrajna mennyire képes lábon maradni, egységesen megőrizni a politikai társadalmi támogatást a háborús célkitűzések mögött, és az erőforrásokat elő tudja teremteni mind Ukrajna, mind a nyugati támogatók. Tehát ez még egy széles spektrum azok, hogy ebből mi minden lehet.
Világos. Mennyire erős az orosz hadsereg, mert amikor ezt a két fogalmat most boncolgattuk, a háború vagy különleges katonai művelet, akkor itt szokták a szakértők felvetni, hogy ugye az igazi orosz potenciált, kapacitásokat nem látjuk, hiszen még nem deklaráltak háborút. Az egy másik hadseregmozgósítási jogi helyzet. A kérdésem hozzád, és már mosolyogsz, azért kérdezem, hogy ez retorikai fogás, vagy tényleg van egy nagy különbség? Tehát az orosz hadsereget, hogyha háborút deklarálnak, akkor fogjuk csak igazából megismerni, hogy mit tud, vagy már megismertük, ez volt az, amit tudtak.
Ugye itt az egzisztenciális vagy nem egzisztenciális konfliktus az, amire én visszavezetném itt a fő kérdést. Tehát itt nem Oroszország léte az, amit fenyeget bárki. Nem Oroszországot támadták meg, hanem Oroszország támadta meg Ukrajnát. Lehet azzal példálozni, hogy ott van a közelpáratlan orosz nukleáris csapásmérő erő, hogy az aztán mindent visz, annak csak az amerikai lehet párja. Vagy lehet azt mondani, hogy egyébként az orosz légierő még sok mindenre lenne képes. Vagy az orosz haditengerészet, ha nem a Fekete-tengeri flottáról beszélünk, akkor még egyébként akár lehetne valamire képes, de ennek egy csomó eleme az a regionális háborúra, és ez egy korlátozott célú háború, mert ennek az volt az elképzelés ez elején, hogy Ukrajna fölötti ellenőrzést szerzünk meg, majd most már csak területeket szerzünk meg Ukrajnából. Tehát ezek a korlátozott célok, a teljes erőforrás mozgósítást, ezt nem tették szükségszerűvé. Ugye most az a narratíva váltás, amit látunk, és ugye erről folyik most a beszélgetés is, hogy ez majd elvezethet-e oda, hogy akkor eddig nem látott eszközöket fognak bevetni. Ezzel annyival lennék óvatos, hogy ez még nem jelent automatikus nukleáris eszkalációt, és a területfoglaló háború, mert ugye ezzel vált az orosz-ukrán háború, annak a döntő erő kifejtését azt a szárazföldi erő tudja, a szárazföldi haderő nem tudja biztosítani. Azt viszont láttuk, hogy hogy teljesít Oroszország esetében. Tehát az, hogy a szárazföldi haderő nem esetében előhúznak hirtelen Szibéria mélyéről hipermodern harckocsikat, páncélozott harcjárműveket és pihentetett komplett hadseregeket, ezt nyilván nem tekinti senki realitásnak. Tehát nagyjából azt láttuk. Azt lehet fokozni, hogyha valóban ez egy olyan alapvető, és akkor itt már tényleg fontos az, hogy a nyugattal szemben vívott konfliktusnak a cél és eszközrendszere kell, hogy rendelkezésre álljon, akkor lehet egy széleskörű mobilizációt elrendelni, lehet mozgósítani orosz katonáknak a százezreit vagy millióit is, és lehet egy olyan nagy háborút szülni. A kérdés az, hogy egyébként ezek a célok, ezek valóban megérik-e a ráfordított erőforrás.
Viszont akármi is a jogi minősítése a mostani katonai helyzetnek, azt látjuk, hogy a realitás a fronton az, most már gyakorlatilag másfél éve biztosan, de az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá válik, és erről sokat beszéltünk ebbe a stúdióba is, hogy egy olyan haddi technikai emberanyag és leginkább lőszerfölényben vannak az oroszok, amelyet az ukránok egyre kevésbé tudnak kompenzálni. A kérdésem az, hogy ez egy állandósuló tendencia, vagy pedig születhet olyan európai, mondjuk haditechnikai döntés, egy amerikai segély, bár mondjuk Trump, hogyha jön, akkor ez az egész kérdésem ugrik, vagy bármilyen olyan nyugati trend, hogy ezt a hiányt Ukrajnának föl tudják pótolni. Milyen döntések váratok? Mert most ez a tendencia, ez nagyon rossznak tűnik ukrán szempontból.
Egyértelműen azt látjuk, hogy a stratégiai kezdeményezés az orosz oldalon van, és egyfajta erőgyűjtés zajlik orosz oldalon. Tehát azért is lebegtettem meg én is, hogy ha látunk idén mondjuk nagymértű offenzív műveleteket, akkor az nyilván nem ukrán oldalról várható. Ukrán oldalról ez képest egy ilyen halogató hadviselést, egy háborút elhúzni kívánó hadviselést látunk, mert most per pillanat sem emberanyagban, sem eszközben nem állnak rendelkezésre azok az erőforrások, ami azokat az ukrán politikai társadalmi célokat realitássá tehetné, hogy bármilyen területet foglaljanak vissza.
De mi várható? Ugye a kérdésem arra irányult, hogy látsz-e bármilyen jelet arra, hogy Amerika, a kongresszus konkrétan hoz egy döntést, az Európai Unió megállapodik egy nagyobb támogatási volumenben, bármilyen állam hajlandó modern haditechnikát átadni, lőszer utánpótlás, stb. Ezek a problémák. Most látsz ilyen tendenciát?
Vegyük sorra. Ugye az Európai Unió elfogadott egy 50 milliárd eurós támogatási csomagot, ez pénzügyi csomag és egy több éves keretről van szó. Ez ahhoz, hogy az ukrán állam működő képessége bizonyos szempontból, nyilván egyéb IMF és egyéb forrásokkal együtt fennmaradjon, ez arra elég lehet. Nem egy az egybe viszi el a hátán az ukrán állam működését, de egy nagyon fontos szelete. Az amerikai támogatásnál november óta áll gyakorlatilag a mutatvány, egy apró kis csomagot sikerült még össze kukázni itt a maradék pénzekből a március legelején. De alapvetően a szenátusban született már olyan döntés, törvényjavaslat, ugye a csomag úgy néz ki, hogy mind a két háznak el kell fogadni, és a szenátusban volt olyan javaslat körülbelül két héttel ezelőtt, amit egyébként a republikánusok is támogattak, ez egy 93,6 milliárd dolláros csomag volt, és Ukrajna is volt benne, Tajvan is volt benne, meg még néhány elem volt benne, Izrael, humanitárius segélyek egyebek. A fal, a déli fal, az orosz, a mexikói, a amerikai határa épülő fal, vagy kerítés, vagy határrendezésnek az erősítése az érdekes módon nem volt benne, és a szenátuson akkor átment. A képviselőház viszont nem is vette akkor ezt a napirendre. Tehát ott az volt a republikánus képviselőházi elnöknek az álláspontja, hogy nem tárgyaljuk az ügyet. Ez fenntartható igazából bármeddig, nyilván a politikai nyomás megvan. Ha nem születik ilyen támogató állásfoglalás, tehát mind a két ház nem fogadja el, akkor az amerikai segélyekkel nem tudunk számolni, nem tudnak az ukránok számolni, akkor ez kiesik. A katonai oldalról Európa ezt per pillanat biztos, hogy nem tudja pótolni teljes egészében. Azt láttuk november-december óta, amióta az amerikai segélyezés kezdett befulladni vagy megállni, hogy ugyan kisebb volumenekben, mert ugye itt kisebb országokról van szó, de egy-egy ország igyekezett 1-2-3-4 milliárd dollár nagyságrendű különböző csomagokat felajánlani. Tehát az európaiak azért felsorakoztak ebbe a támogatási ügybe. De hát azért egész más, ha van egy nagy amerikai csomag, meg egy nagy európai csomag, vagy nincs egy nagy amerikai, és az európaiakból kell összerakni mindent, ami van. Tehát ha csak az európaiaknak kell mindent megoldani, akkor az vagy kevés lesz, fegyverben is, meg katonai bármilyen támogatásban is, vagy pedig jelentős mértékben növelni kell valóban ennek a politikai, társadalmi és anyagi támogatásán.
Hogyan áll jelenleg a háború? Te hogyan ítéled meg? Most azt nem kérdezem, felírtam magamnak, hogy beszéljünk a front szakaszokról, de szerintem most ezt hagyjuk, mert ezt bár más forrásokból is meg tudják a kedves nézők, a hallgatók találni, de hogyan ítéled meg most az ukrán hadserenek a védekező állásait? Van-e bármilyen kilátás arra, hogy a defenzívából kitörjenek, és mondjuk offenzívába átmenjenek bármikor a közeljövőben? Egyáltalán milyen reménye van egy ilyen nyugati padhelyzet, támogatási padhelyzetben az ukrán hadseregnek?
Ugye 2024-re azt számoltuk már 23 végén is, hogy ez nem Ukrajna éve lesz a hadműveletek szempontjából, tehát egyértelműen védekezésre kell berendezkedniük. Az egy évvel korábbi orosz álláshoz képest ugye annyival gyengébb a helyzetük, hogy miközben védekező felett képviselnek, de nincsen olyan kiépített mélységi, statikus műszaki védelem, mint mondjuk a orosz déli zaporizsai fronton, vagy gyakorlatilag az egész fronton kiépült 2022-23 telén. Tehát az ukrán védelem, bár ezzel kapcsolatban volt olyan nyilatkozat Zelenszkitől, hogy 2000 kilométeres nagy védelmi vonal épül, és majd ők is erre tudnak támaszkodni, de egyelőre a mértékadó beszámolók azt mondják, hogy ez azért erősen vagy hevenyészet, vagy alakul, tehát hogy ez még épül. Erre biztos, hogy teljes mértékben lehet alapozni az országnak a védelmét. Offenzív potenciált egyről nem látunk. Itt politikai értelemben egy döntést akkor is meg kell hozni egy ponton, ha akarják, ha nem. Ugye ezt halogatják egyelőre, ez a mozgósítás. Tehát emberanyagra is szükség lesz. És akkor az utolsó kérdés, amire az előbb egyébként nem válaszoltam, az ugye a lőszer utánpótlás. Február óta...
Ez a legkardinálisabb, ha jól értelmezem, ugye? Tehát itt van a legnagyobb
tulajdonképpen
gap a
két
csapat között.
Így van. Itt helyi szinten 10 plusz szoros orosz tüzérségi fülényekről van szó, vagy adott esetben arról, hogy azoknak hiányzik ténylegesen a tüzérségi lőszer. Ebben február óta annyi előrelépés volt, és ezt lehet bizonyos frissítésekkel követni, hogy a csehek közvetítésével először 800 ezer, most már 1,3 millió tüzérségi lőszerről van szó, amit valahonnan a világpiacról sikerült beszerezni. Egyes nyelvek szerint ez Pakisztán lehetett, aki eladta ezt, vagy eladja ezeket a lőszerszállítmányokat, és itt megint csak eltérő idősávban vagy perspektívában mondták, hogy mikor fognak ezek érkezni. Volt, ami azt mondta, hogy már április végén májusban érkezhet, valami azt mondta, hogy júniusig nem fognak megérkezni, de mindenképpen addig még legalább 2-3 szűk hónap vár az ukrán védelemre. És akkor, hogyha ez a nagyságrendileg fokozatosan megérkező 1,3 millió lőszer megérkezik, az mondjuk a nyári időszaknak egy jelentős részét, vagy akár az őszt, attól függ, milyen intenzíve használják, azért ezt le tudja fedni. A kapcsolódási pont pedig ugye az európai védelmi ipar felpörgetése. Ott a realista becslések azok azt mondták, hogy azért 24 második fele az, amikor valami érdemi kapacitás már ténylegesen folyamatosan tud az ukránoknak is termelni. Ugye itt is van egy megosztás, mert bizonyos mennyiséget próbálnak ugye az európaiak a saját készleteikbe visszapótolni, vagy növelni a saját készleteket, de per pillanat azért a legtöbb olyan államnak, aki befektet abba, hogy mondjuk tüzérségi lőszert gyártassanak extra kapacitásba, ők Ukrajnának akarják ezt átadni.
Arra lennék még kíváncsi. Aztán előbb te is utaltál arra, hogy vannak ilyen szakaszok, tehát hogy vannak, amikor az ukránoknak, amikor az oroszoknak kedvezett a háborúnak a menete. És sok elemző mondja, nem tudom, hogy te ezzel, hogy állsz ezzel az elmélettel, hogy van egy 2-3 éves periódus, ami most következik, amikor az oroszoknak állhat a zászló, bírják a hadigazdaság plusz termelésével, ott vannak a kapacitásbeli fölény, amiről eddig beszéltünk, de utána 2-3 év múlva egy trendváltás következhet be, amikor a szankciók és egyéb hatások következtében ez a orosz katonai konjunktúra esetleg kifullad, és hogyha a nyugat nem hátrál ki Ukrajna mögül, akkor ott lehet egy fordulópont a dinamikában. Nem tudom, ezt hogy látod, adsz ennek bármilyen esélyt, mert az, hogy kifullad az orosz gazdaság, ezt a jelen pillanatban azért ellenmondó nyugati, amíg a nyugati sajtban is ellenmondó hírek vannak. Nem tudom, ezt a 2-3 éves stádiumot te hogyan látod?
A 2-3 évet azt én alapvetően nem a gazdaságpolitikára alapozom, mert én magam nem közgazdász vagyok, tehát ebben nem osztanám az észt. De abban igen, hogy az orosz haditechnika, amit most elégetnek gyakorlatilag szárazföldi eszközök elsősorban, a Ukrajnában ezek ugye kikonzervált eszközök. Tehát a 60-as, 70-es, 80-as évek haditechnikai eszközei És ezeknek a kikonzerválása, a felújítása, modernizálása, vagy legalábbis működőképesség tétele, ez egy bizonyos ideig, és erre is becsülik ezt a 2-3-as időtávot, ez még működik. De onnantól kezdve egyrészt nem lesz mit elővenni, másrészt nem fogják tudni modernizálni, tehát nincsenek olyan alkatrészek, már nem tudják kikannibalizálni se semmiből. És a modern eszközöknek, az új eszközöknek a gyártási kapacitása az viszont hát elég szűkös Oroszország
esetében. Ez összefüggésben van mondjuk a szankciós rendszerre, a csúcs technológiának az ellátottsága, mert nyilván ahhoz, hogy modern fegyvereket gyártsanak, csúcs technológiába kellenek fejlesztések, innovációk.
Igen.
Ezt szokták felhozni érvként, hogy hosszú távon nem dolgozik az idő az oroszoknak.
Ez feltételezhetem, biztos, hogy hat rá. Azt nem tudom, hogy ez döntési vagy törési pontot jelenthet-e. De hát egyszerűen csak nézzük meg, hogy 22 előtt, vagy nézzük meg 14 előtt, amikor még ugye ideális baráti volt a kapcsolat, akkor sem volt nagy mennyiségre képes az orosz hadipar. De nyilván más is volt a helyzet, mert akkor nem egy nagy háborúra készültek, tehát nem volt meg az a politikai megrendelés. Tehát valahol azért ezt is anyagilag is bírni kell. Tehát az, hogyha 2012-ben mondjuk 12 darab T-90-es armatát tudtak legyártani, abból nem lesz 1000 darab 2025-re. Tehát, hogy egyszerűen olyan nagyságrendű a különbség a felhasznált eszközmennyiség között és amit termelni képesek, hogyha ezt nem tudja bizonyos mértékig pótolni a kikonzerválás, akkor ott valóban elfogynak az eszközök. Lehet akkor is még sok mindenhez nyúlni, lehet venni akkor is majd Észak-Koreait, vagy lehet szerezni feltételezhetően sok mindent, de itt megint az a kérdés, hogy a háborús erőfeszítés, tehát hogy ez nem egy egzisztenciális konfliktus. Minden narratív elem ellenére itt nem Moszkva külvárosait kell védeni bármilyen fosztogató hordáktól, hanem egy külső területet próbál elfoglalni, és hát az érdek szférájába, vagy a birodalmi területébe visszakebelezni Oroszország. Emiatt nem biztos, hogy mindent el kell égetni.
Igen, ugye az orosz narratíva az, hogy kell egy pufferzóna, mert az orosz területeket fenyegeti a nyugati expanzió, és lépjünk át akkor a beszélgetésünk utolsó harmadába, ami arról szólna, hogy Oroszországnak milyen érdeke kapcsolódik ahhoz, hogy ebben a saját narratívájában védekező, vagy az orosz államot védő ukrajnai invázióban, hogy hogyan lehet úgy meggyengíteni a NATO-t, hogy esetleg megkóstolgatja. És azért itt vannak erre utaló jelek, mondjuk a dán vizekig elmerészkedő balti tenger orosz hadihajók, vagy a lengyel területen hétfőn átrepülő orosz rakéta, ami végeredményben Nyugat-Ukrajnát célozta, és ott is csapódott be, hogyha jól láttam a hírekbe, de a lengyel külügyminisztérium bekérett az Oroszország varsai nagykövetét, aki nem ment be erről számot adni, tehát ebből egy diplomáciai fiaskó is kikerekedett. De mi az orosz érdek ebben? Hiszen ha az adatokat megnézzük, és az összes nyugati tanulmány, amit átnéztem most ma reggel is, olyan optimistán nyilatkoznak arra, hogy mindig a GDP arányos költekezést, a hadseregek állapotát mindig összeveszik ezek a tanulmányok, a matematika csak erről szólna, hogy sokkal nagyobb a GDP a NATO tagállamok összességében Oroszországnak, de mintha a matek az nem csak erről szólna, tehát Oroszország nem a matek alapján dolgozik, hanem az érdekei alapján. Mi az orosz érdek abban, hogy a NATO tagállamokat kóstolgatják?
Az orosz percepcióban, tehát az az elem, hogy nyugatról a 19. századtól, mondjuk Napóleon, 20. század, a harmadik birodalom formájában nyugatról érték nagy támadások, és az utolsó nagy ilyen monumentális társadalmi élmény a nagy honvédőháború, és ehhez kapcsolódik, az egy nagyon erős legitimáló elem, és egy nagyon erős tudati elem. Tehát az butaság lenne azt gondolni, hogy Oroszországnak ez a fenyegetés percepciója, ez nem lehet az ő olvasatukban egy reális, racionális narratív elem. Az egy más kérdés, hogy én szakmai alapon a nyugat oldaláról ezt abszolút vitatom, beszéljünk mondjuk a NATO-ról, a NATO egy defenzív, tehát egy védekező célú katonai szövetség, ennek jött létre 49-ben, és azóta is ez szerint a célrendszer szerint működik, tehát nincsenek offenzív célok, nincsen támadó célja a NATO-nak sem, és én nem hallottam olyan NATO tagállam politikus sem, aki azt mondta volna, hogy támadjuk meg Oroszországot. A pufferzónának a kialakítása, itt én elsősorban mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük meg, kik vannak a pufferzónában. Tehát jól hangzik ez, hogy most akkor engedjünk teret Oroszországnak, de hogyha ez a pufferzóna, ez egyébként mi vagyunk, akkor már nem olyan vicces ez az engedjünk teret Oroszországnak ötlet. Tehát a NATO-val kapcsolatban, vagy mi az orosz érdek? Nyilván az orosz érdek az, hogy megosztott legyen ez a térség, politikailag, katonailag, ne legyen egységes sem európai, sem NATO-s fellépés. Nyilván az egy alapvető, tehát az első számú orosz érdek az amerikaiakat kivenni ebből a képletből. És ez a nagy nyugattal való szembenállás az orosz értelemben az amerikaiakkal, és a csatlós szövetségesekkel, ezt most idézőjelben mondom, való szembenállást jelenti, tehát ha az amerikaiakat ki lehetne ebből venni, akkor már milyen jó lenne az orosz helyzet. És az összes olyan tesztelgetés, kóstolgatás, tehát legyen ez a Balti-tenger, vagy az Északi-tenger térség, a Fekete-tenger, vagy legyen a légtér sértések, ugye a balti államok esetében, a balti légtérvédelemben, légterellenőrzésben Magyarország is részt vesz. 2014 óta az egy teljesen napi bevett gyakorlattá vált mind a balti térségben, mind a Fekete-tenger térségben, hogy a légtér sértésekkel, kis berepülésekkel, tehát orosz vadászrepülőgépek berepülgetnek, tesztelték a NATO-nak a légvédelmét, légtér ellenőrzését. Ennek nem az a célja, hogy kirobbantsa a harmadik világháborút, hanem az a célja, hogy kicsit piszkálja. És ugye minden ilyen esetnél azt kell végig gondolni, akkor is, hogyha Lengyelország fölött átlőnek a Balti-tengerről, vagy bárhonnan északról, és az Ukrajnába csapódik be, és NATO légtéren keresztül halad. Vagy történjen bármi kritikus infrastruktúra elleni támadás, vagy bármi egyéb, mindig azt kell nézni, hogy van-e egységes válasz a NATO oldaláról. Mert az oroszok ezt fogják tesztelni, és a Trump elnökség ebből a szempontból lesz rendkívül érdekes, hogy megmarad-e a NATO-n belül az egység, az egységes fellépés. Ha a NATO-n belül nem, B-tervként megmarad-e az Európán belüli egységes fellépés. Ha ez sem, akkor C-tervként megmarad-e a Kelet-Közép-Európán belüli egységes fellépés. És ugye azért látjuk azt is, hogy a NATO tagállamok, vagy akár az európai államok esetében nem teljesen ugyanaz az olvasata az orosz-ukrán háborúnak sem. Aki közelebb van, az nyilván sokkal jobban aggódik Oroszország katonai képességei vagy szándékai miatt, mint mondjuk Portugália. És itt a kulcs elem, mindig ezt szoktam kiemelni, az a kockázatközösség. Tehát van-e, fennáll-e továbbra is az, hogy ezek az államok, az európai államok, ezek egy kockázatközösségként kezelik, mint egy család, a biztonsági helyzetüket, és ugye ennek a működtetéséhez kell a szolidaritás és a politikai együttműködési szándék. Tehát ha az Amerikai Egyesült Államokat egy esetleges Trump elnökség miatt, vagy középtávon a 30-as évek elejére a globális stratégiai folyamatok változása miatt mondjuk Ázsiára fog jobban figyelni, akkor Európának egyébként is meg kell oldani valahogy a saját védelmét. Tehát ezen már most is érdemes gondolkozni, és ebben a kérdésben az lesz a döntő, hogy akkor az európai államok, vagy a kelet-közép-európai államok hogyan fognak föllépni. Oroszország ezt teszteli.
De ezek elméleti dolgok, de konkretizálva, tehát mondjuk ilyen 5-6 éves távolatban, és egyébként, amit most mondok, ez nem az én gondolatom, hanem egy észt katonai szakértő. Ha jól láttam, a német védelmi miniszter is egy-két évvel ezelőtt erről beszélt, a britek is beszélnek róla, és a lengyelek is. Nyilván a lengyelek nagyon, mert ők közel vannak, hogy azért középtávon 4-5 éves távlatban fennállhat az a helyzet, hogy orosz hadsereg valószínűleg a periférián lévő NATO tagállamot katonailag meg fog kóstolni, abból a szempontból, hogy a kollektív védelmnek a elméleti doktrináját vajon gyakorlatba ülteti a NATO. De miért tenné ezt? Tehát a kérdésem megint ugyanaz, a gyakorlatban miért? Elméletben tudunk erről beszélgetni, de mi lenne az értelme gyakorlatilag, hogy Oroszország ilyet bekockáztat, akár Kaliningrad környékén, ahol ott vannak, akár lengyel, balti, vagy bármilyen területen, ami közel van hozzájuk.
Hát ugye egy kérdéssel ezelőtt arról beszéltünk, hogy az oroszok érdekszférát vagy pufferzónát akarnak kialakítani, mert az ő biztonságpercepciójukban ez egy fontos elem lenne.
Igen, csak az van egy nagyon nagy különbség, hogy Ukrajna nem NATO tagállam, tehát olyan államok rovására talán kevesebb kockázata van, de mondjuk Észtország rovására pufferzónát, az a kollektív védelmet kivált volt egy. Az viszont, ahogy előbb mondtad, hogy az már tényleg egy harmadik világháború közeli helyzet lenne. Ezért kérdezem, hogy mi a logika abban, amitől a lengyel, ész, német, brit szakértők, miniszterek rettegnek?
Még egy gondolat, elég térjünk vissza Ukrajnára, mert Ukrajnát én abban a kontextusban, ahogy beszélünk róla, én nem mint katonai ügyet tartom igazán izgalmasnak, tehát mint idézőben fenyegetés Oroszország számára. Tehát ha nem NATO tagállamként sodródott volna a nyugat felé, vagy sodródik a nyugat felé, és lesz akár EU tagállam, akár bármi egyéb, vagy csak alakul ki egy nagyon szoros kapcsolata a nyugati nagyhatalmakkal. Itt a döntő kockázatot nem azt jelenti, hogy akkor Ukrajnában hihetetlen nagy NATO haderők fognak megjelenni, és fenyegetik Oroszország déli területeit. A kockázat az rezsimbiztonsági kockázat volt. Egy demokratikus, fejlődő Ukrajna az egy olyan képet, egy alternatív képet mutatott volna az orosz társadalomnak, hogy lám, itt van egy posztszovjet ország, ami egyébként képes modernizálódni, képes demokratikus országként működni. Ezt sikerült most megint csak levenni a napi rendről, mert fejlődni Ukrajna valószínűleg nagyon hosszú ideig nem fog. Visszatérve a NATO esetére, a baltiak, lengyelek 2-3 évet, az északiak ilyen 6-7 évet, lengyelek, dánok is ilyen 6-8 évet szoktak emlegetni, arra vonatkozóan, hogy Oroszország a katonai potenciáját képes felfejleszteni újra, olyan mértékben, hogy akár rápróbálhat bármilyen államra. És ugye a racionalitás az továbbra is az, hogy ha a NATO nem működik, akkor meg lehet húzni ezt a lépést. Mindig azt aláhúzom, hogy minőségi különbség van egy nem NATO tagállam és egy NATO tagállam között. Na de hát, hogyha azt veszük, hogy nagyon sokan annak tapsolnak, hogy majd jön egy Trump elnökség is, ez milyen jó lesz, és Trump mondjuk szétveri a NATO-nak a gyakorlati működését, mert megkérdőjelezi az amerikai védelmi garanciákat, akkor itt fogunk állni letolt bugyogóval, és azt mondjuk, hogy akkor az európaiak hajlandók megvédeni egymást. Na most, ha itt tesztelgetjük 3-4-5 éven keresztül orosz oldalról azt, hogy az európaiak ténylegesen fellépnek-e együtt közösen, és megvédenék-e egymást, és azt látjuk, hogy nem. Akkor abban a helyzetben, mondjuk 6 év múlva, egy nem működő NATO-val, egy nagyon töredezetten működő Európai Unióval, és mondjuk egy Ázsiában lekötött Egyesült Államokkal, ott már van egy olyan stratégiai helyzet, hogy nem megkockáztatjuk a harmadik világháborút, hanem egy húzással hiteltelenítjük az egész amerikai szövetségi rendszert. És nem csak a transatlantit, tehát nem csak a NATO-t, mert ugye egyszer nem működjön a kollektív védelem, és onnantól kezdve senki nem fog hinni benne, hogy működik. De az amerikai szövetségi rendszert a csendes-óceáni térségben ugyanígy hiteltelenítjük, mert hát ha itt nem védték meg, ott miért védenék meg? A Trump elnökség, lehetséges Trump elnökséggel kapcsolatban, vagy legyen bárki a következő amerikai elnök, én azt gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb kérdés, hogy megérti-e, vagy az adminisztráció megérteti-e a következő amerikai elnökkel, hogy annak a globális érdekérvényesítési képességeik szempontjából és a szövetségi rendszereik szempontjából van alapvető jelentősége, hogy itt egyébként egy helyi konfliktusba beleállnak, vagy nem.
Teljesen világos, köszönöm, hogy ezt elmondtad, így kerek lett a kép. És akkor, hogyha megengeded az adást, azzal a inverse kérdéssel zárnám, egy orosz szempontú, illetve egy NATO szempontú kérdéssel, és akkor kezdeném az orosz szemponttal először, hogy az, ahogy a finnek és a svédek NATO tagok lettek, az ukrajnai háború orosz szempontból egy olyan nem várt következménnyel bír, hogy összerántódott a nyugat olyan elemekkel is, amelyek eddig semlegesek voltak. Tehát ez egy negatív forgatókönyv kimenet Oroszország számára. De nyilván ennek a geopolitikai egyensúly zavarnak vagy bekövetkezésnek vannak orosz ellenlépései. Melyek azok? Tehát mit csinálnak az oroszok, a finnek és a svédek számára való jelzésben, akár az Északi-tenger, vagy Barents-tengeren, a Balti-tengeren, milyen olyan lépések vannak, amelyek már körvonalazódnak, ahol az oroszok jelzik, hogy mi is itt vagyunk.
Hát az elsődleges lépések azok nem is tengeri, hanem szárazföldi lépések voltak, ezt a két katonai körzetet állították vissza a Szentpétervári, egykor leningrádi katonai körzet és a moszkvait, ami ugye a hidegháború után, amikor nem várták azt, hogy a nyugattal újabb nagy szembenállás és konfliktus jön létre, akkor így beolvasztották gyakorlatilag egy nagy térségbe, ezeket most újra létrehozzák, és ezeknek új katonai erőket rendelnek majd alá. Hát azzal az apró lábjegyzette, hogy ugye itt is a sorozás per toborzás és az erőknek a feltöltése az megint csak nem úgy megy, mint a mesekönyvben, hogy lapozok egyet és már megvan. Tehát ez egy hosszú évekig tartó folyamat lesz, és ugye az emberanyagra máshol van most szükség orosz szempontból, a haditechnikára máshol van szükség orosz szempontból. Tehát ez a, legyőzik, hogy ez a szervezeti intézményi reakció. Emögé oda teszik majd az embert egy ponton, majd teszik a technikát. Ami rövid távon működhet, az nyilván, hogy ezekben a térségekben, tehát a Finnországhoz, vagy a skandináv államokhoz, balti térséghez közelebb fekvő területeken megerősítik az orosz stratégiai elrettentő képességet. Ez lehet a légierő képeinek az ott állomásosztatása, lehet olyan interkontinentális ballisztikus rakétáknak a betelepítése, vagy rövid hatótávolságú ballisztikus rakétáknak a betelepítése, amik alapvetően nem Londont meg Washingtont fogják fenyegetni, hanem mondjuk Varsót, vagy Berlint. Tehát ami a helyi államok számára teszi elgondolkodtatóvá ezt az ügyet, hogy most akkor az orosz katonai képességek hogy vannak. És ennek a tengeri vonatkozása pedig az, amit látunk ugyanígy globálisan bárhol a nyugati szövetségi rendszer részéről is, hogy a szabad hajózás lehetőségének a fenntartása és demonstrálása, hogy mi itt ugyanúgy jövünk, megyünk, mert hogy ezek nemzetközi vizek, ezt nyilván Oroszország is csinálja. ezt mindenki más is csinálja, tehát hogy ez teljesen normális. Ott lehetnek kérdéses elemek, amikor ezek nem csak áthajózunk típusok, hanem valami provokatív elemet tartalmaznak. Ilyenre is volt példa, mondjuk ez inkább Fekete-tenger térsége, és az elmúlt évekből származott ilyen, hogy mondjuk orosz vadászrepülőgép brit hadihajóhoz repült nagyon közel, vagy amerikai drónt, hát most nem tudom, hogy összeütköztek, vagy lelőtték, de a lényeg az, hogy semlegesítettek. Tehát, hogy lehetnek ilyen incidensek. Itt nagyon fontos az, hogy legyen egy deeszkalációs mechanizmus, tehát megint csak a kis izomfeszítgetés és pózolás mögött, meg annak a demonstrálása, hogy mi is itt vagyunk, és katonailag nekünk is vannak eszközeink, vagy gazdaságilag, kereskedelmileg nekünk is vannak érdekeink, azért legyen meg a racionalitás ott is, hogyha van egy ilyen incidens, mondjuk vadászrepülőgépek találkoznak össze, esetleg lelői egyik a másikat, hogy láttunk ilyet is török-orosz relációval 2015-ben, akkor abból ne legyen egy eszkalációs lánc és rögtön egy nagy háború, hanem meg legyenek a forró vonalak, telefonok, hogy oké, feszítettük a húrt, összepattantunk, de most egyébként nem akarunk háborúzni.
Tamás, az utolsó kérdésem akkor legyen az, hogy ez az éremnek a másik oldal, hogy a NATO-nak mi a rövid távú stratégia, Oroszország a katonai stratégiája, mert vannak vészjósló jelek, például Macron elnöknek a néhány héttel ezelőtti ötletbevetése az, hogy esetleg szárazföldi csapatokat is be kéne vetni Ukrajnába, amiben a ráció azért sok elemzésben ott van, hogy Ukrajna területén kell eldönteni ezt az izmozást, ahogy te fogalmaztál, mert hogyha Ukrajna elesik, akkor ott oroszok ott vannak a NATO határterületén, és a következő konfliktusnál már NATO katonákat, a saját fiainkat kell oda küldeni. Tehát a ráció az ott van, de óriási kockázat van, hogy fogalmazzak abban, hogyha szárazföldi csapatokat a NATO esetleg beküldene Ukrajnába. Hogyan látod a NATO közeli stratégiáját?
Ne keverik össze a NATO-t, és ne keverik össze az egyes tagállamok döntéseit. Ugye a fegyverszállítás.
Tehát ez egy francia ötlet volt, amiben a NATO-t úgy lehet, hogy nem fogják bevonni.
Ugye a NATO kollektív döntése az a konszenzussal születnek. Tehát ha most már ugye 32 tagállamról beszélünk, akar együtt dönteni, akkor ott konszenzussal mindenkinek igent kell szavazni. Nem látom azt a politikai lehetőséget, hogy itt 32 tagállam azt fogja mondani, hogy oké, küldjünk be. Egyet, kettőt, hármat azért tudnék mondani kapásból, akik biztos, hogy ezt nem szavaznák meg így kollektív így, formában.
Bocsáss meg, hogy itt beleszólok, a belga nagykövettel készítettem néhány nappal interjút, és ő először azt mondta, hogy biztos, hogy nem küldünk, majd ő úgy helyesbítette, hogy nem tervezünk küldeni. Tehát nagyon látszik, tehát az EU-s tagállamok, tudom, hogy az EU történet nem NATO, de mégis azt látjuk, hogy vannak azért olyan fejlemények, vagy olyan tényezők, ahol a NATO tagállamok is revideálhatják az álláspontjukat, mondjuk egy olyan kedvezőtlen fordulat Ukrajnában. Most nem akartam a gondolatot megzavarni, csak azt mondom, hogy itt már a történet mutatott majd a helyzeteket, amikor kizártunk valamit, és mégis a helyzet úgy hozta, hogy mégis lett belőle egy konfliktus. Ezért kérdezem, hogy te teljesen kizárod azt, hogy a francia álláspont többségi, vagy esetleg NATO állásponttá válhat.
Az, hogy NATO állásponttá váljon, azt kizártnak tartom. 32 államot nem fognak tudni ebbe belevinni, vagy bele csalni, vagy nem gondolom, hogy 32 tagállam stratégiai megfontolásai ilyen mértékben ezzel a kérdéssel kapcsolatban egy irányba mutatnak. Olyat el tudok képzelni, hogy nevezzük így hajlandó koalíciója, azt mondja, hogy oké, mi küldünk, legyenek a franciák az élen, vagy a lengyelek, vagy a baltiak, tehát akik úgy érzik, hogy Ukrajnának a sorsa, a katonai műveleteknek a menete az egy olyan döntő ponton van, vagy lesz valamikor, mondjuk a következő két évben, amikor máshogy nem lehet megmenteni Ukrajnát katonailag, akkor segítsük meg közvetlen katonai eszközökkel. Ez akkor azt jelenti, hogy az adott tagállamok azt a kockázatot végigszámolják és elfogadják, hogy igen, a mi katonáink is ott fognak meghalni. Ez nem jelenti azt, hogy a NATO mint szövetség háborúba keveredik Oroszországgal. A NATO tagállamok pedig, hát majd ugye kimatekozzák, hogy ez milyen viszonyt szül. Az egy nagyon érdekes kérdés, és akkor itt ugye nem csak a konkrét támadás védekezés ügyről kell beszélni, hanem ugye az elrettentési potenciáról is, hogy mi van akkor, hogyha ott NATO katonák vannak. Oroszország, ha lelövi ezeket a katonákat, megöl ezeket a katonákat, akkor a NATO egészével fog szembe kerülni ténylegesen, vagy az adott tagállamokkal. Ha ez nem NATO területen zajlik, mert ugye nem NATO területet támadnak meg, ez egy külső területen zajlik, akkor kell-e kollektív választ adni. Én egyébként azt gondolom, hogy erre sem adnának kollektív választ, mert ugye az is 32 tagállam közös döntése kellene, hogy legyen. volt Afganisztánban stabilizációs művelet, ott is öltek meg NATO katonákat, és a NATO nem hirdetett keresztes hadjáratot a tálibokkal szemben, vagy bárkivel szemben. Volt NATO kiképző művelet Irakban, ott is haltak meg sajnos NATO katonák, ott sem állt háborúban Irak és a NATO. Tehát itt azért van egy nagyon erős cezúra a kettő között, ez nem automatizmus, és nem jelenteni azt egyébként, én azt gondolom, hogyha NATO tagállamok egyénileg vagy csoportban azt mondják, hogy mi küldjünk oda katonát, hogy innentől ez az a NATO egészét érinti. Az más, hogy az első pillanat az orosz narratíva ez lesz, hogy lám-lám, a NATO ide jött és megpróbál minket a saját kertjeink alatt meggyilkolni. Tegyük hozzá, hogy ez még mindig nem orosz területen zajlana.
Világos. Tamás, köszönöm szépen az elemzést.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Kedves nézőink, hallgatóink, Csiki Varga Tamás elemzőt hallották. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten folytatjuk, várom önöket majd akkor is, viszontlátásra, viszonthallásra.